Köszöntöm a gyülekezetet sok szeretettel ezen az ünnepélyes délutáni alkalmunkon. Énekeljük el közösen a 300-as énekünket fennállva.
Együtt imádkozni. Mindenható jó atyánk, hálát egy szívvel állunk előtted, és közel mondunk azért a lehetőséget, hogy újra megszólíthatunk téged. Köszönjük neked ezt a napot, és hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy találkozhatunk te veled, és hálásak vagyunk minden egyes olyan alkalomért, mint a mai is, amikor találkozhatunk testvéreinkkel. Köszönjük, Urunk, hogy egy olyan alkalman lehetünk most jelen, amikor arra emlékezhetünk, hogy sok-sok évvel ezelőtt te veled szövetségre léptünk többen. Hálásak vagyunk, Urunkat, te veled szerzett tapasztalatokért, azokért a dolgokért, amiket a mi életünkben te tettél, és minden egyes ilyen dolgokért szeretnénk te neked hálás lenni. Hiszen te egy olyan gondoskodó és szerető Isten vagy, aki nem hagy bennünket egyedül, hanem minden egyes nap vezet a mi életünkben. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy most tapasztalatainkat, illetve megoszthatjuk egymással, és megnyithatjuk a te ígédet is. Most kérünk, hogy légy az ige szólójával is, hogy megértsük azt, amit te szeretnél üzenni nekünk, és kérünk, hogy légy az együtt töltött idő alatt velünk. Jézusunk nevében köszönjük, hogy meghallgattál most bennünket. Ámen.
Ámen.
Szolgálatokkal készültünk. Először egy éneket hallgassatok meg a kis összeállt kórusunktól, majd pedig Danitól egy verset.
Üdvözöllek, üdvözítünk!
az éjjel jól berúgtunk valami égi urral. Nótáztunk is est hosszat a kesergősebbekről. Ki tudja miért összekaptunk. Vertük egymást kutyával. Majd asztaltársam egy mozdulattal kirántotta forgómat, s már nem is az ájult részegség, mintha milliók és milliók döngölnék földbe istenüket a mindenség hajnalán. Mert mindig is hajnalban zajlottak a világ nagy történései. És mégis áldássá lett a maradandó károsodás. A rám dőlt lajtorjába kapaszkodva csak bámultam a semmibe, mint elítéltek a rácsos ablaknál. Pedig örülnöm kellett volna az új névnek. Vendégem, az ölelések öleléséből szétfeszítetvén felkiáltott: Főúr, én fizetek! Hát nem sokkal mielőtt megkeresztelkedtünk, akkor kezdtem el verset mondani. És az egyik kedvenc versem még ma is a hajnali részegség Kosztolányitól. És ez a vers, amit elmondtam, keresztelő, Szegedi Kovács György verse. Nagyon tetszik, ahogy különböző képeket villant fel, különböző életszakaszokból, ahogy rácsodálkozott Kosztolányi versében, azt mondja, akkor dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, egy éjszaka után, amikor felkel és nézi a csillagokat. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most se holtam, bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy itt a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Hogy rácsodálkozik, hogy valaki kell, hogy legyen. Nem, ez nem a véletlen szüleménye. Aztán Jákob életéből hoz különböző képeket, ahogy küzd az ember Istennel. Ahogy Jákob is küzdött. Aztán amikor a lajtorja, amikor Jákob menekült otthonról, és menekült Isten elől, és Isten megjelent álomban, és azt mondta, én itt vagyok veled most is. Aztán rá is mérünk, hogy mi igazából elítéltek vagyunk. De ez a vendég, aki meglátogatott, aki itt van, ez az ember kész kifizetni a mi váltságunkat. És ezt a verset régóta ismertem, de nem olyan régen tanultam meg, és azt gondoltam erre az alkalomra. Illik a Keresztelő című vers. Egy másik verset is hoztam, szintén Gyulitól. Ma délután 5 órakor megigazítottam az íróasztalommal szemben régóta ferdén lógó téli tájképet. Egyszerre minden megváltozott. Most örhítően szabályos az egész. Nem látom a széllel szemben küszködő öregasszonyt, a jeges fákat, csak a függőleges és vízszintes vonalakat. Valami takarja fényes tenyered. Mégis kell megváltó. Mennyire igaz, hogy sokszor elveszünk a függőleges és vízszintes vonalakban, és nem látjuk a jegesfákat, a széllel szemben küszködő embert. Mennyire fontosabb, hogy úgy lássuk egymást, mint ahogy engem látott a megváltó. Szükség van a megváltóra ma is.
Tisztítől hallgassunk meg egy válaszolgálatot, és majd Irénkétől egy vers.
saját versemet hoztam el, mégpedig a saját keresztségemkor, vagyis előtte írtam, mikor megkezdődött a keresztségre való felkészítés. És nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ez most is elhangozzék ez a vers, mert én akkor már hittem a láthatatlanban. Azt a címet is adtam, hogy hinni a láthatatlanban. Hallgassátok meg szeretettel! A láthatatlan út a legnagyobb csoda. Bátran indulj el, ha a szív vezet oda. Létezik egy ország, mely Isten otthona. Ismerd meg őt, és erősítsd hited, hogy ő benne bízva győzhess a gonosz felett. Egy láthatatlan út, mely mindig járható. Ha szól hozzád egy hang, mindig hallható. Vezet majd egy kéz, mely sosem látható, de a láthatatlan út Istenhez vezet. Ő segít, ha kell, mert hatalma van a végtelen felett. Az ember a földön egy porszemnyi csupán, mit könnyen elfújhat a szél, vagy talán egy csepp a párolgó tengerek vizén. Bárkik lehetünk, szegények, gazdagok, a földi úton mind elgyengülünk. Téged kérünk, te adj erőt, mindenható Istenünk.
György, 6 vers a korintusiakhoz. Ha életedben, ebben a kegyetlen hajszában, egy ritka pillanat mély meghallod olykor a magad hangját, azt a bágyat kis nest a szívedben, azt az éhen könyörgő, tehetetlen csecsemősírás, melyben a szavak fekénytől még tiszta, igazabb éned irgalmat kérő jaja redben. Miért támadsz rá nyomban, puszta kézzel, mint egy eszelős gyilkosnak? Miért kell torkon ragadnod és megfojtanod? Azt hiszed, némád lesz, ha már halott. Igaz, nem szól, de szörnyű bűze vádol, s megtébolyulsz egy kis hulla szagától. Magad maradsz maholnak, oly magad, s úgy hullnak el mellőled a barátok, hogy az élőknél közelebb találod magadhoz, néha már a holtakat, akik némán őrzik lent, holtsnyarak közönyös reményét, míg te zord magányod ribegtelében meddő múlni látod a napokat, havakat, holdakat, rabságod őre. Lassanként belátod, hogy magad helyett az egész világot kell szeretned, s csak úgy lehet szabad, ha egy helyet milliók rabja vagy, s elveszve bennük önkéntes halálod áldozata lesz föltámadásod. Mikor gyermek voltam, a gyermekek nyelvén beszéltem, most, hogy férfi lettem, hallgatnék már. De ott beszél felettem, ki egyre szólni kíván, s aki helyett nekem kell szólalnom, hogy értsetek, már magam sem értem ebben az űrzavarban, ami egyre bennem, s körülöttem zúg. S vajon értetek, hogy szólhatok, nyomorult, ki térdel zokogva, bár nem tudok magamért sem. Ó, zengő érc, ó, pengő cimbalom, miért kell szavatokat hallanom, bár lennék inkább kő, hogy őt se halljam, s elnémulhatnék végre a viharban. Mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítéljek, mikor önnön erőm ahhoz sem elég, hogy emmagamban rendet teremtsek, ha nem ad erőt, ki magában győzte meg előbb gyöngeségünket, föltárva abban, ami romlandó, a romolhatatlan ígéretét. S a szenvedők vajon azért szenvednek, hogy váddal tetézzék, nem hogy megosszák a más szenvedését? Gyógyíthatják-e ápolás helyett, mélyre kínvalva tovább a sebet? Ne feledd el, ahogy te máshoz itt len, úgy lesz hozzád is irgalmas az Isten. Jogotok van, hogy megvádoljatok, szolgák, a szolgák szolgáját a porban, mert ki utolsó köztetek a sorban, én annál is hátrávaló vagyok, s nem vádolhatok úgy, hogy még nagyobb vád rám ne férne. Mert hiába mondtam ellent a rossznak, minden itt tagomban ott hordozom, amivel harcolok, s ellenségemnek én magam adok búvó helyet. De hitvány bűneimben is számon tartja szívemben az Isten, hogy tetteimnél többet akarok. Ezért, bár a világ salakja voltam, hiszek az örök élő irgalomban. Kik a pályára lépnek, mindannyian futnak ugyan, de a babért az kapja, ki elsőnek célba ért. Így feleim, mi is a nagy futásban, lelkünket ezve a testi igákban, hervadók a hervadatlanért küzdve, a célt, mely a hosszúra mért futam végén vár, hajszoljuk ziláltan. Ifjúkorom köreit róva bátran futottam én is a hervatagért, és mire megláttam az igazi célt, tüdőm kifulladt, megrogyant a lábam. Segítsetek, irgalmas bajnokok, hazaérnem, mielőtt meghalok.
Amen. Azért jöttünk itt össze, ilyen alkalom még nem volt a gyülekezetben, és ez Lassinak volt az ötlete, hogy 25 éve keresztelkedtünk. Én szeretném kérni azokat, akik itt vannak, és 25 éve ott álltunk a medence mellett, hogy álljunk fel. Győző Tibi, Nagy Andris, Dani, Laci, Nóri, Erika, Sziszi, Tibi és én. Kezdeném a sort. Mindenki, aki szeretne pár szót szólni, hát ez nem egyszerű.
Amikor Laci mondta, hogy ezt tervezzük, én azóta gondolkozom azon, hogy mit tudnék mondani a 25 évről. Hát sokáig itt tudnánk ülni, mert nagyon-nagyon sok drága tapasztalatot adott a Jóisten. Az én keresztségi hídém az volt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Mikor vizen még át én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak téged. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a lángben nem perzsel téged. Az a különös, hogy ezt az ígét én nemrég értettem meg. Nem azt jelenti, hogy velünk semmi nem történhet, hanem azt, hogy a Jóisten megígérte, hogy örök életünk van. És bármi történik velünk itt a Földön, ha felfele nézünk, akkor vele találkozhatunk, és örök életben lesz részünk. A sok áldott drága tapasztalat, amin keresztül mentem, és ez mind az enyém, mi úgy nőttünk fel, hogy a nagyszüleink csepegtették szívünkbe az Isten igéjét. És egy drága örökséget kaptunk tőlük, a hitet. És ezt megtapasztalhattuk, magunkévá tehettük, és amikor az ember megérzi a csontjaiba, a szívébe, a porcikájába, hogy az vagyok, akit az Isten szeret, ez egy olyan érzés, ami elmondhatatlan, és ez az enyém, és ezt tudom, és ez az én tapasztalatom, az én áldott drága tapasztalatom. És azt kívánom annak, aki még ezt nem érezte, hogy érezze meg és tudja azt, hogy azok vagyunk, akiket az Isten szeret. Én továbbadom a szót, aki keresztelkedettek közül szeretne szólni, jöjjön bátran és ne szégyelje a könnyeket. Akkor jöjjön Laci, ő volt az ötlen gazd.
Köszönöm szépen szót, nem egyszerű megszólalni így ennyi ember után. Én talán egyetlen tapasztalatot szeretnék elmondani még a keresztség előtt. Már nem emlékszem rá pontosan, hogy a keresztség előtti éjszakán, vagy az előtti éjszakán álmodtam ezt az álmot, hogy megyek egy úton, egy olyan úton, aminek a két oldalán nyálfák vannak. Tudjátok, ha végignézünk egy ilyen úton, akkor az úgy megy összefele. És mentem egyedül, és egyszer feljött valaki az árokból, és átfogta a vállamat, és ketten mentünk tovább. És ez egy olyan erő volt számomra, hogy itt az idő, meg kell tenni, amire elgondoltam, vagy amit elgondoltam. És ez azóta is úgy kísér engem, hogy megyünk Jézus úton. Nagyon nagy szám volt, vagy nagy dolog volt számomra még az, hogy Nóri keresztelkedett előttem. Ő volt a medencével előttem. Konkrétan emlékszem, mert Zoli bácsi úgy fogadta a vízbe őt, hogy drága gyermekem. És ők is sírtak, és én is sírtam ott a széken, mert annyira megható volt ez a jelenet, hogy nagyon szép volt. Köszönöm szépen, ennyit akartam. Talán hirtelen improvizálva. Nem is gondoltam rá, hogy ezt így kell megtenni, de köszönöm, Marika. Átanulmányom. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek ma köztetek. Most körülbelül úgy izgulok, mint annak idején, amikor kezdetén a Gráci gyülekezetben szolgálni kezdtem, és németül kellett megszólalnom, most ugyanúgy ezt magyarul megtenni, hiszen nagyon keveset járok a magyar nyelvű gyülekezetben. De nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek közöttetek, és tényleg erre a napra visszaemlékezhetünk. Én azt hiszem, hogy amikor megkeresztelkedtünk tizen, talán az egyetlen olyan voltam, aki nem a gyülekezetben nőtt föl, tehát külön tehát én nem ismertem a gyülekezetet korábban, hanem körülbelül 2 vagy 3 évvel azelőtt találkoztam egyáltalán először adventistákkal, illetve akkor egy keresztségen vettem részt, amikor is olyan személyek keresztelkedtek, akik olyan idősek voltak, mint én. Ha emlékeztek, akkor ott keresztelkedett a Dóri, a Horváth Miki, szerintem a Pesti Balázs is, ők akkor keresztelkedett, ez 93. decemberében volt. És én azt kérdeztem magamtól akkor, hogy mi van. Tehát mi van nekik, ami nekem nincs. 2 éve később kezdtem el utána járni a gyülekezetbe, és amikor eljött az alkalom, akkor a pásztor Otto bácsi készített fel a keresztségre, és emlékszem arra, hogy a Horváth Miki segített abban, hogy oda vezessen a medencéhez. A keresztség Zoli bácsival, és amikor megtörtént a keresztség, nekem az az egy érzés maradt meg nagyon bennem, hogy igen, van, aki segít oda menni, van, aki megkeresztel, de amikor az egésznek vége volt, az ajtón egyedül kellett kimennem. Én úgy gondoltam, hogy itt csak te vagy és Isten. Senki nem áll úgy melletted, mint ő. Hogy ne kelljen minden egyes nehézséget, minden egyes hullámvölgyet egyedül megélnem, ezért kaptam egy olyan társat, mint a Zenikőt, és azért kaptam a gyermekeinket, Vanessát és Benjamint, akikkel egy igen, jelen formáló családot alkotunk. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy együtt élhetünk, és együtt készülhetünk a célunk felé. Ahogy említettem, a Gráci gyülekezetnek vagyunk tagjai, ott élek én tulajdonképpen már 32. éve, tehát az, amikor itt 25 évvel ezelőtt keresztelkedtem, az egy olyan történet volt, hogy utána lehetett azt tudni, hogy valószínűleg én utána később valóban Ausztriában folytatom, illetve a gyülekezeti tevékenységemet. Én nagyon örülök, hogy most újra megválasztott a gyülekezeti vénnek. Különböző területen nem csak mint gyülekezet vezetőként tevékedkedtünk az elmúlt időben Enikővel, különböző gyülekezeti programokat szerveztünk, egészségügyi előadásokat, egészségklubot, és olyan aktivitást értünk el szerintem, ami oda vezetett, hogy jó néhány évvel ezelőtt szerettünk volna a gyermekeinknek, mielőtt még Vanessa is iskolába ment, egy olyan iskolát biztosítani, ahol csak keresztény, illetve adventista gyerekekkel járnak. Úgy láttuk, miután megnéztünk több iskolát is, hogy nagyon szépek, jók és kecsegtetőek voltak ezek az adventista intézmények, de valahogy mégsem volt lehetőségünk Grácot elhagyni és máshova menni. Én úgy gondolom, hogy ez nem véletlenül történt, vagy ez sem véletlenül történt, hanem a
Jóisten vezetése az, hogy még az elkövetkezendő időben vannak olyan feladataink a gyülekezetünkben, ami még ránk vár, és bízunk benne, hogy ezeket a feladatokat együtt megerősödve el tudjuk látni, és bízunk abban, hogy a céljainkat mind család és mind gyülekezet egy olyan vendégváró és olyan vendégszerető gyülekezet el tudjuk látni, hogy az mind a belső tagok számára és a külső vendégek számára kecsegtető. Talán ennyit szerettem volna ma mondani, hogyha később még tudunk beszélgetni, akkor szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére, és kívánom az életetekre Isten áldását.
Sorban eljük, akkor
egy
jövő? Oké, okay. De ki kell jönni.
Nagyon örülök, hogy megszervezett, hogy ez az ötlet kipattant a fejedbe, és Marika ennek ráültél erre a témára. Amikor 25 éve megkeresztelkedtem, én akkor abban az évben érettségiztem is, és úgyhogy pont egy hónapja volt az érettségi találkozó, és úgyhogy ez az élmény, hogy most is sorban mindenki mesél az életéről, ez nem mindig jön ki pozitívan, de azért ez mégis egy különleges alkalom itt. Én is ugye adventista családban nőttem föl, akik itt vagytok, szinte mindenki ismeritek a családunkat, és hát ez a 25 év, ez azért már hosszú idő. Ebben az elmúlt 10 évben én már nem jártam adventista gyülekezetbe tulajdonképpen. Nem akarok rossz hangulatot kelteni most itt a közösségben. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem Istent, vagy az elmúlt 10 évben sok mindent végig kellett gondolnom a szakmai életem kapcsán is, a magánéletem kapcsán is, és nagyon sokszor tudtam támaszkodni mindarra, amit kaptam a gyerekkoromban és az adventista közösségtől, a rokonoktól. Nem tudom, hogy milyen lett volna az életem útja, hogyha nem ezt a családot kapom, vagy nem ezt a közösséget. Tehát szerintem ilyenben nem is gondol bele az ember, mi lett volna, ha nem. Mert olyan sok jót kaptunk talán. Nem tudom, hogy mit mondjak még. Annyit, hogy Pécsett élek, és nekem két évvel ezelőtt, tehát az én szakmám az nagyon elméleti, tehát nem túl gyakorlati munkám, én egyetemen oktatok, az Orvosi Egyetemen Pécsett, és emellett kutatómunkával haladtam előre a karrieremben, ami természettudományos világot jelent. Ebben a világban úgy indultam el a adventista gyerekkoromban, mint a teremtő atyának, a teremtett világának a misztériumait megismerni, megérteni, mint kutató. Tehát egy ilyen háttérre indultam el, és ez azt is adta nekem, hogy valahogy könnyű volt tanulnom, nagyon jó eredményekkel tanultam akkoriban. Hát ez tulajdonképpen nem ez a hitem nem változott meg a Teremtő Istenben, hogy a világ legbonyolultabb szerkezet vagyunk mi emberek, és az ő szeretete az, ami miatt létezünk, nem a mi teljesítményünk miatt, vagy a kiválóságunk miatt, hanem azért, mert ő szeret minket. És ez az egy, ami biztos tulajdonképpen. Köszönöm.
Köszönöm.
Most
se jársz a gyülekezetbe?
Nem, a gyülekezetbe járok.
Énekeljünk egy?
Hát énekeljünk. Elég meg, hogy volt a különbség.
Én voltam a legfiatalabb, aztán mindenkinek közül, és mikor ilyen történetek voltak, akár így a hívő emberek között, vagy akár mikor nem hívő emberekkel beszélgettem, és a megtérésről volt szó, akkor én nagyon sokáig azt éreztem, hogy ez a megtérés, ez nem volt egy ilyen 180 fokos fordulat, mert mi ebben nőttünk fel. És talán egy kicsit még úgy irigykedtem is másokra, akik el tudták mesélni, vagy el tudták mondani azt, hogy milyen változás ment végbe az életükben. És volt olyan is, amikor feltettem a kérdést, hogy nem volt-e túl korán, amikor megkeresztelkedtem esetleg. Azt mondom, hogy a Jóisten útja egy teljesen kipürkészhetetlenek, ez tényleg így van, és ezt mind utólag értettem meg, hogy én miért akkor éreztem ezt, hogy igenis szeretnék megkeresztelkedni, és elkötelezni magam a Jóisten mellett, mert én nagyon fiatal voltam, és utána jött egy nehéz időszak, amit még előtte nem ismertem, hogy vannak küzdelmeink, amikor tényleg úgy érezzünk, hogy megkísértve vagyunk, vagy elbizonytalanodunk, vagy kérdéseket teszünk fel egyáltalán önmagunkban, mert ezek a kérdések ugye nem voltak még ott bennem gyerekkoromban, mert még fiatalon sem, mert minden olyan természetes volt. De utólag nagyon hálás vagyok egyrészt Jóistennek, másrészt a gyülekezetnek, mert tudom, hogy sokat imádkoztak. Sokszor megtapasztaltam, hogy Jóisten mennyire szeret minket, és nem tehetünk semmi olyat, amitől elfordulna tőlünk.
Nem nagy lerújunk.
Igen, és ezt a mai napig érzem, hogy kísér engem is, a családomat is, mindannyiunkat ezen az úton. Számomra ez jelenti a legtöbbet, hogy napi szinten ezt a gondoskodást. És tudom, hogy még van előttünk út, ami hosszú, de ez a bizonyosság, ez akkor történt meg, amikor már keresztelkedtem is, és nagyon örülök ennek akkor, hogy elköteleztem magam.
Amen.
A szövetségkötésemről emlékszem, hogy kaptam ezt a Bibliát 25 évvel ezelőtt, azzal az igével, hogy bizony jó az Isten azokhoz, akik tiszta szívűek. És én nekem ez egy nagyon szép és nemes gondolat mind a mai a mindennapi életemben. És egy pár gondolatban foglaltam össze azt, hogy igazán mit jelent számomra az Istennel való élet és járás. Tehát nagyon fontos volt az én életemben az, hogy a szüleim imája ilyen erővel dolgozott az én életemben. Isten országának a keresése azt hiszem az egész életünket végkíséri. Azok az áldások, amelyeket kapunk nap, mint nap, ezt meg kell, hogy osztjuk egymással, úgy a környezetünkben, közelben lévőkkel, mint a távolban lévőkkel egyaránt. És az emberek iránti jó akarat az, ami a legfontosabb a mi életünkben. És hogyha ezek a gondolatok napi szinten ott vannak, akkor az, ami testi és lelki egészségünket egyaránt szolgálják. És én ezt megtapasztaltam a mindennapi életemben, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek a körzetnek a tagja lehetek, hiszen gyerekkorom óta kötődök ide. És köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
Köszönöm. Köszönöm.
Gyerekkorom óta nagyon nem szeretek szeretni. De úgy éreztem most, hogy azért ki kell jöjjek, hogy elmondjam, hogy a gyerekkori jó emlékek, és hogy a Pepinek is megköszönjem azt a nagyon sok szombat iskolát, amit nekünk adott, és a szüleim példája is, azt, hogy rajtuk is, és a családomban is ezt tudom mondani, hogy a hitet láttam, mert nem zökkenőmentes az életünk, és azt hiszem, hogy egy olyan korban éltünk, amiben sok változás, az internet, és mindenfélét lehet olvasni, így sok behatás ért minket, új barátok, de mindig valahol ott van bennünk az, amit itt, legalábbis én el tudom mondani, amit itt kaptam. És én mindig szeretve éreztem magam ebben a gyülekezetben.
Nem is gondoltam, hogy ma délután ilyen sokan leszünk, de örülök annak, hogy a testvéri szeretet, ami szívünket összeköti, és örülünk az örülőkkel, és sírunk a sírókkal. Én úgy gondolom, egyikünknek se lehet kétsége afelől, hogy a nagy küzdelemben élünk. Mindaz, amit hallottunk, az azt mutatja, hogy van egy szerető Isten, aki a legjobbat akarja az életünkben, és van egy ellenség, aki azt akarja, hogy tönkre menjünk, hogy összerodjunk, hogy az életünk értelmét elveszítsük. Ne hagyjuk neki. Ne hagyjuk neki. Én szeretnék néhány gondolatot, nem tudom, mennyi időm van, meg van szabva, hogy menni. Nincs megszabva. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha végig gondolnánk olyan szavakat, amelyek Jézus szájából hangzottak el, és amely szavak az élet igazi értelmét mutatják meg. Felvázolnak egy olyan térképet, egy olyan nagy képet a számunkra, amelyik megmutatja, hogy milyen az Isten, aki a számunkra üdvösséget készített az ő megváltási terve által. Ha van bibliátok, akár a telefonban, akár a kezetekben, keressük meg János evangéliumának a 17. fejezetét, és ott az első 3 verset olvassuk el. János evangélium a 17. fejezetéből az első 3 verset olvassuk el. Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nincs ennél nagyobb tudomány a Földön kutatni azt, hogy ki az Isten, és milyen az Isten. Megismerni azt a titkot, ami nem is olyan nagy titok, hiszen Isten olyan sokféleképpen mutatja be az önkifejezésnek a csodáját, legalábbis az én számomra. Mikor a keresztségre készültetek, ugye akkor elmondták, hogy 4 területen ismerhetjük meg Istent. A természetben, amit a bűn annyira tönkretett, hogy már ott van a szakadék szélén, nem? Délelőtt odajött hozzám valaki, és azt mondta, hogy atyám, fia, semmi nem lesz a kertemben. Hiába locsoltam, mindent pusztít a kártevő, a lisztharmat, minden tönkre van. Alig lesz termés. Láthatjuk a történelemben Istent. Soha ilyen zűrzavaros nem volt a világ, mint ma, nem? Soha ilyen zűrzavar nem volt. Láthatjuk az ő szavában, ami biztos és változatlan, és leginkább Jézus életében láthatjuk, hogy kicsoda az Isten. Isten olyan sokféleképpen mutatkozik be, annyi gyengétséggel, annyi szeretettel közeledik az emberhez. A gondoskodásnak olyan sok formáját mutatja meg, hogy az ember egyszer nem fog kifogást találni, hogy miért nem ismerte meg jobban. Hányszor, amikor valakit elveszítünk, hányszor mondunk, bárcsak jobban ismertem volna. Bárcsak jobban mellette álltam volna. Bárcsak jobban kitártam volna a szívemet, és jobban befogadtam volna őt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés a mi számunkra. Egy évvel ezelőtt, amikor Ráczkevén jártam, egy házaspártól kaptam egy könyvet, aminek ez a címe, hogy Örökkévaló szeretettel szeretlek. És hát nagyon kedves sorokat írtak bele. Én elkezdtem olvasni, aztán félretettem, mert ugye az elején egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, az én számomra túl direkt megközelítésnek tűnt ez a dolog. És aztán, ahogy tovább olvastam, én úgy gondolom, hogy igen ritkán találkozunk olyan gondolatfüzérekkel, ahogy Ty Gibson felvázolja a szeretetnek a láncolatát, ahogyan Isten az ő szeretetét kifejezi. Hogy megismerjük őt, kicsoda az Isten a számodra. És ha megismerted, hogy kicsoda az Isten, akkor ismered meg igazán magadat. Isten adott egy életet nekünk, hogy egymást követő önismereti tréningen vegyünk részt. Minden megpróbáltatás, minden élmény, legyen örömteli vagy kudarcos, egy önismereti helyzetet teremt a mi számunkra. Hát szeretnék ebből a könyvből egy néhány gondolatot elolvasni a 119. oldalról, ami az én számomra összecseng azzal, amit a Bibliából olvastunk. A 119. oldalon azt mondja Ty Gibson: az első nagy csalás napjától fogva mindmáig Sátán egészen finomra hangolta Isten jellemének ravaszul hamis beállítását. Ezzel találkozom. Gyerekként, ifjúként, családi környezetben, és az alkonyatkor is, amikor lealkonyulóban van az életünk. Pár rámutat, hogy az ellenség legfőbb célja, hogy vakká tegye őket Isten igazi képmásának érzékelésére. Sátánnak ugyan mindegy, ha hamis képet adott, ha hamis képre adott válaszul nyíltan fellázadunk Isten ellen, vagy ha félelem vezérelte rabszolgáként igyekszünk szolgálni Istent. Az igazi Isten sem az egyik, sem a másik esetben nem jól ismertük meg. Így nem helyesen imádjuk. Vagyis nem Istent imádjuk. Nem. És így folytatja. Amikor kezdjük megérteni, hogy az emberiség bukott állapota, az Isten jellemét érintő megtévesztés lélektani örökségén alapul, akkor kezdjük megérteni, mennyire valóságos a különbség a világ sok-sok hamis vallása és az egyetlen igaz teológia között. Sokféle hamisság, de egyetlen igazság. Erről beszél a Szentírás. Egyetlen igazság. Egy nagyon különös az a helyzet, amiben élünk. Ha Istenhez közelebb jutunk, mit ismerhetünk meg az ő szeretetéből? Ha Isten a szeretet, ha a törvénye a szeretet, akkor mit ismerhetünk meg ebből? Hogy a másik szeretete fontosabb, mint az én szeretete, nem? Amikor a Bibliában ezt a mondatot olvasom, akkor mindig úgy hát elcsodálkozom, amikor a Szentírás azt mondja, hogy Isten magát megalázva tekint szét menjen és földön. A teremtményeit szemléli, akik fontosabbak számára önmagánál. Ha Isten megismered ilyennek, akkor megváltozik a viszonyod vele, nem? Mert egy igazán szerető, egy igazán önfeláldozó Isten csak szerethető. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Atyám, akiket nékem adtál, hatalmat adtál ahhoz, hogy üdvözítsem őket. De az üdvösséghez egyetlen út vezet, a megismerés és a megtapasztalásnak az útja. Milyen az az Isten, akivel szeretnék egy örökké valóságon át élni? Hogyan dönthetnék afelől, hogy én üdvözülni szeretnék, ha nem ismerem azt az Istent, akivel együtt akarok élni egy örökké valóságon át? Teljesen lehetetlen. Isten ismerete nélkül az új föld, az Isten országa nem lehet kívánatos senkinek sem. Ellentétes dolgok egymásnak nem feszülhetnek a megváltási terv befejezése után. Nem lehet kétszer veszedelem. Ez nem történhet meg. Isten örök és egyetlen megoldást talált. Az én szívembe hasít a gondolat, amit a Tapasztalatok és Látomások című könyvben olvashatok. Az angyal beszélget Ellen White-tal, és az angyal megkérdezi tőle. Úgy gondolod, hogy Isten olyan könnyen odaadta az ő fiát az emberért? Nem, nem. Az angyalok szeme láttára. Isten vívódott, hogy hagyja veszni az embert örökre a bűneiben, vagy önmaga élete árán megváltsa a bűnből, és visszavezesse az örök életre. Ha olvastátok a Szentírásban, a Biblia azt mondja, hogy Jézus és az Atya között békesség tanácsa volt kettejük között, igaz? És Isten megmutatta a prófétának, hogy az Atya dicsősége háromszor zárta magába Jézust. Háromszor. Három alkalommal tanácskoztak. Nem túl nagy ár az ember megváltása. És végül úgy döntöttek, megteremtik az embert, ha elbukik, Jézus az élete árán megváltja az embert. Lehet a szeretetet ennél eklatánsabban kifejezni, ennél megragadóbban kifejezni? Isten vágyott arra, hogy az ő képmását az emberre helyezze. És amikor az emberre helyezi az ő képmását, a gonosz ellenség ravasságával összetöri, milyen nagy árba kerül helyreállítani ezt újra. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Én nem tudom, hogy föltettétek-e magatoknak már azt a kérdést, hogyan tudunk mi bűnös emberek egyáltalán a szeretetre ráhangolódni? Erre a szeretetre. Hogyan tudunk szeretetből engedelmeskedni? Milyen jó, hogy a Bibliában ezek a dolgok mind le vannak írva, nem? Ha újra kezetekbe vennétek a Szentírást, lapozunk a Zsidókhoz írt levélhez. Bocsánat, még előbb a római levélhez, a római levél 8. fejezetéhez, hogy mit mondott a Szentírás a 31. és a 32. versben. Római Levél 8. fejezet 31. és a 32. versben. Mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Hányan említettétek ezt másféle formában, nem? Az életben ezt lehet megtapasztalni. Ha Isten velünk, tudjuk, hogy van, aki ellenünk van. Van, aki arra tör, hogy az életünket összetörje. De mit olvasunk tovább? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Van ember itt közöttünk, aki fel tudja fogni ezeknek a szavaknak az igazi jelentéstartalmát? Azt mondja, ha aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna mindent minékünk. Mit takar ez a minden, amit Krisztusban megnyerhetünk? Mindent Krisztus örököl, a Biblia szerint. És mit mond a megváltottakról a Szentírás? Hogy a megváltottak Krisztus örökös társai lesznek, nem? De vele együtt örökölnek majd. Mindent. Mindent az Isten közelébe juthat az ember. Hát még egy pár gondolatot elolvasnék ebből a nagyszerű könyvből. Azért is szeretem nagyon, mert ez volt az én keresztségi igen. Míg élet nem felejtem el azokat a pillanatokat, amikor Egervári Oszkár testvére az arcomba nézett, és mintha csak nekem írták volna ezeket a gondolatokat. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Nagyon, nagyon különös. Tudjátok, az én szolgálatomban az egyik legnagyobb kérésem szokott lenni Istenhez, hogy Uram, akiket alámerítek, add, hogy olyan útra való igét mondjak nekik, ami egy életen álkíséri őket, és velük lesz. És néha talán sikerült. Néha talán sikerült. Nos, a következőket olvasnám a 128. oldaláról ennek a nagyszerű könyvnek. És szoktak ilyen hasonlatot mondani, hogy még a leghosszabb út az ember számára. Még a leghosszabb út. Igen, így van. Na, Ty Gibson azt mondja, a leghosszabb út, amit valaha meg kell tenned, az a fejedtől a szívedig, a puszta értelmi hozzájárulástól a szenvedélyes érzelmi elkötelezettségig vezet. Megérteni. És amit megértettél, az szenvedélyesen elfogadni és megélni. Ez a leghosszabb út. Egy élet kell hozzá sokszor. Egy élet. Én sokszor irigylem, tudjátok, a Jobb-Latornak a történetét. Neki néhány órája volt ehhez, nem? Néhány órája. És elég volt, és célhoz ért. Miért hagyjuk azt, hogy Sátán egy életen át hátráltasson és hátráltasson, hogy ne jussunk előre, ne jussunk az Isten közelébe. Miért engedjük meg neki? Ez egy nagy kérdés az én számomra. És aztán azt mondja, minden igaz engedelmesség honnan fakad? Az értelemből? A szívből? A szívből. Minden igaz lelki tapasztalat méreható és szent érzelmek árját kelti fel Isten iránt. az Istennel kapcsolatos tanításokhoz történő szellemi jóváhagyás nem hoz létre valódi elköteleződést Isten iránt. Az eszeddel felfoghatod, nem? Felfoghatod az igazságot. Krisztus kortársainak a tudósai az eszükkel világosan értették az Isten kinyilatkoztatását, de a szívük kemény volt. Mert a szemek sötétsége és a szívek keménysége kéz a kézben jár. A szemek sötétsége, a szívek keménysége kéz a kézben jár. Mindamellett, amit gondolunk és hiszünk Istennel kapcsolatban, rendkívül fontos, ugyanis az érzelem alapja a gondolat. Nem érezhetünk igaz és helyes érzelmeket Istennel kapcsolatban, ha nem gondolunk előbb igaz és helyes gondolatokat Istenről. Az elménkkel kell látnunk őt úgy, amint van, hogy úgy érezzük őt, amint van az érzelmeinkkel. Az Istenről való magasztosabb és legtisztább gondolataink adnak életet az iránta táplált legmélyebb és legigazabb érzelmeinknek. Ha az eszünkkel elfogadjuk a Biblia kinyilatkoztatását, az egy nagyszerű dolog, de ezek nem változtatják meg az életünket. Ha az elménkből a szívünkhöz nem jutnak el, ha a megértett dolgok nem változnak érzelmi visszahatással, az életünk megy a maga útján, és nem következik be az, amit Isten szeretne elérni. Hogyan változhat mindez akkor? Hogyan változhat? És most akkor keressük meg a zsidókhoz írt levél 10. fejezetét, és olvassuk el a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből a 17. és a 18. verseket. Bocsánat, a 15. és a 16. verseket. Bizonyságot tesz pedig erről minékünk a Szentlélek is, mert minek utána előre mondotta, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok után, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Hogyan változhat meg, ha Isten érinti az elmét is, és a szívet is? És sokszor eltöprengtem azon, hogy miért nem bízta Isten Mózesre azt, hogy a kőtáblákra felírja a 10 parancsolatot. Minden más rendelést rábízott Mózesre, nem? Hogy írja le, adja át Izrael népének. De a 10 parancsolat nem lett Mózesre bízva. Miért? Miért? Van valaki, aki tudja? Mert a 10 parancsolatban Isten önmagát fejezi ki. Nem? Erre ember képtelen. A 10 parancsolatban Isten önmagát fejezi ki. Azt az elvet, a másik fontosabb, a másikat jobban szeretni, mint önmagamat. Minden egyes parancsolatban Isten azt kívánja tőlem, hogy jobban szeressem a másikat, mint önmagamat. Sokan úgy néznek a 10 parancsolatra, mint ami a korlátoknak a végtelen sor. Minden parancsolat egy korlát. Isten minden parancsolatában a szeretet megnyilatkozását kéri tőled. Szeresd a másikat jobban, mint önmagadat. Az első kőtáblán lévő parancsolatok azt mondják, szeresd Istent jobban, mint önmagadat. szeresd a fele barátodat jobban, mint önmagadat. Nem? Nem erről a szólat, tics parancsolat? Erről. Hát az önzés fejedelme, a lázadás királya, Sátán, éppen ezt gyűlöli, nem? Jobban szeretni mást, mint önmagamat? Képtelenség. Képtelenség. És elborzasztó az, hogy mennyien követik őt ezen az úton, és hányszor követjük mi magunk is. Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak, és örülök, Tamás, talán érintetted is ezt. Hogyan láthatjuk meg igazán Istent? Hogyan? Mi az, ahogyan láthatjuk őt? Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mi pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen fővel szemlélünk, míg elváltozunk az ő lelke által, az ő képmására. Szemlélni az Isten dicsőségét, látni az ő szeretetének a mélységét. Ez az, ami igazán változást hoz a szívünkbe, az elménkbe. Ha valamit értek, ha valamit szeretek, akkor nem nehéz az engedelmesség. Akkor nem nehéz engedelmeskedni. Örömmel megy. Néha az én feleségem kér, hogy segítsek a konyhába, és én boldogan megteszem is. És örülök neki, nem? És nem morgok, hogy pucoljam a krumplit, nem. Mert szeretem őt, és örülök, hogy segíteni tudok neki. És a kérésének engedelmeskedem. És semmi nehézséget nem jelent. Megteszed te is? Ez a helyes. Ez a helyes. Pontosan így van. Miért? Mert szeretjük a másikat. Mert szeretjük. Én sokszor olyan, hát nem is tudom, hát szinte megrendülök az ő segítő készségén, akár idegenek, akár az én esetemet veszem. Mert szeret. Aki szeret, az engedelmeskedik, és előre helyezi a másiknak a dolgát, nem? És örömmel megteszi azt, amit meg kell tennie. Ha a szívedben van, ha Isten írta a szívedbe az ő törvényét, és az elmédbe az Isten írta az ő törvényét, örömmel engedelmeskedsz. Örömmel. Kerüljön bármibe. Előtérbe tudod helyezni azt, amit Isten vár el tőled. Milyen különös az én számomra. Nem tudom, belegondoltatok-e abba, mennyi szeretet csendül vissza Jelenések 3.18. 8. verstől. Jézus azt mondja, én azt tanácsolom néked, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Miért? Hogy gazdag légy, nem? Pál apostol, a bölcs apostol azt mondja, legyetek gazdagok a jó cselekedetekben. Nem? Amennyben mindez föl van jegyezve, és amikor a számlát összegezik, micsoda kincset adnak majd át. És azt mondja, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúcsát. Felöltözni Krisztus igazságának az öltönyébe. Csak úgy tudsz, ha Isten törvénye az elmédbe van írva Isten által, és a szívedbe. Csak. Akkor vágysz, vágyakozol erre. Akkor ezt akarod. És a harmadik dolog, amelyik azt mondja, és szemgyógyítóira kend meg a te szemeidet, hogy láss. Hogy lásd Istent, úgy, amilyen, és lásd önmagadat,
úgy, amilyen a valóságban vagy. Ha nem jutunk el erre a felismerésre, nem tudjuk Istent igazán imádni. Lehetetlen. Van egy vallásos gyakorlat akkor mögöttünk, bármilyen irányú is, de ha igazán nem ismerem az Istent, ha igazán nem szeretem az Istent, úgy, ahogyan ő az ő törvényét az elmémbe és a szívembe írta, akkor ez nem fog megvalósulni. Én úgy gondolom, hogy a Biblia tele van szeretetteljes önkifejezésének, önkifejezésével, Isten önkifejezésével. Belegondoltatok abba, hogy a vég idején milyen szentírási helyeket találunk. Én csak négyet akarok említeni. Nagyon különös, ahogyan Jézus, amikor készül, hogy az életét áldozza az ember megváltásáért, és az ő tanítványaira néz, és látja mindegyiknek a sorsát, ahogyan hitehagyókká lesznek, ahogyan megtagadja őt Péter, ahogyan elárulja őt Júdás, ahogyan elszalad mindegyik, hogy mentse az életét. És Jézus azt mondja neki, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne engedjétek, hogy a félelem, a rettegés határozza meg a viselkedéseteket. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lett volna, megmondtam volna. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és a helyet készítettem, visszajövök. Miért? Sokan úgy gondolják, hogy Isten végre igazságos ítéletet tartson. De nem ez van. Jézus nem ezt mondja, hanem mit mond? Tessék?
Magamhoz vegyelek titeket.
Hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyet. Ez az a vágy, ami Jézus eljövetelét munkálja a mennyben. Hogy azok, akik a megváltásban részesültek, akik szövetségre léptek Istennel, akik megengedték, hogy Isten közel menjen hozzájuk, és a szívükbe és az elméjükbe írja az ő törvényét, azok ott legyenek, ahol ő van. És a másik nagyon különös dolog. Én meg vagyok róla győződve, hogy nem sokára elérkezik az a pillanat, amiről János Evangélium a 17. fejezetének a 24. verse beszél, mikor Jézus azt mondja, majd odaáll az ő atya elé, és azt mondja, atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, azok velem legyenek. Mi motiválja Jézus eljövetelét? Hogy akiket megváltott, azokat hazavigyen, nem? Tudsz a szeretetnek ennél szebb kifejezéséről? A vágyakozásnak ennél megragadóbb kifejezését megtalálod bármilyen kötődésedben. A mindenség Istene arra vágyódik, hogy akiket megváltott, azokkal együtt legyen egy örökké valóságon. A csillagászok között hatalmas vita dúl afelől, amit Jelenések könyve mond, hogy a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre, és az Isten sátora az emberekkel lesz. Hogy jut át a világ űrön a mennyei Jeruzsálem? Aki létrehozta, annak ez problémát jelent? Én nem gondolom. Nem gondolom. Miért jön le a mennyei Jeruzsálem a földre? Belegondoltál, testvér? Mert Isten vágyódik arra, hogy egy örökké valóságon át ott legyen, ahol az ő megváltott gyermekei vannak. Egész másképp nézünk az üdvösségünkre, ha ezt megértjük. ha Istennek ezt a szeretetét befogadjuk a szívünkbe, minden más, minden más. Nem tudom, hogy vagyunk itt néhányan, akik átéltük a gyásznak a fájdalmát. És amikor Pál apostol a Tesszalonikai második levélben, a negyedik fejezetben beszél, akkor azt mondja, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni arsonával leszáll az égből. Feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk az Úr elé, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Ez a csodája Jézus eljövetelén. Mindenkor Jézussal lenni. Ha igazán szereted őt, te is erre vársz. Mindenkor az Úrral lenni. És én nem tudom, hogy hogyan élitek meg az emberek lelki állapotát, hogy hány helyen és hányféleképpen keresik a biztonságot, a lelki békét. Az Ószövetség nagy evangélistája Ézsaiás, a 25. fejezet 9. versében azt mondja, amikor a megváltottak majd, nagy nyomorúságot élnek át. A Biblia nem rejti ezt el. Lesznek, akik a hegyekhez és a kősziklákhoz futnak, mert el akarnak rejtőzni. Micsoda feloldhatatlan kép ez. Az elől rejtőzködnek, aki az életét áldozta értük, hogy megváltsa őket, hogy a bűneiket Isten megbocsájthassa, hogy eltöröljön mindent, ami rossz az életükben. És elbújdosnak, és a halált kívánják. De akiknek az elméjébe és a szívébe írta Isten az ő igéjét, azok mit mondanak? Íme a mi Istenünk, akit vártunk, aki megtart minket, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Ha igazán megismerted Istent, testvér, úgy, amilyen ő a valóságban, ha igazán megismerted önmagadat úgy, amilyen vagy a valóságban, és rábíztad Krisztus, az életedet Krisztus átszegezett kezeire, ez a tapasztalat a tiéd. Íme a mi Istenünk, akit vártunk, aki megtart minket, örüljünk és örvendezünk az ő szabadításában. Csoda. Ez csoda. Ez csoda. Milyen nagy dolog, hogy Isten elménket, az elménket adta. És hogy szívünk is van. Elménk van, hogy gondolkozzunk. Szívünk van, hogy érezzünk. És szeressünk. Hát szeressük Istent. Szeressük az ő igényét. Szeressük az életet, amit felkínál nekünk. 25 évvel ezelőtt, kedveseim, amellett döntöttetek, hogy ezt megteszitek, ugye? Fiatalon, másokat látva, különböző tapasztalatok után, de így döntöttetek. Isten segítsen mindenkit, hogy ez a döntés azon a napon a legjobb, a legszebb, a legcsodálatosabb boldogsággal legyen megkoronázva. Látni Istent olyannak, amilyen ő a valóságában. Ne hagyjuk, hogy Sátán összekúszálja a gondolatainkat. Ne hagyjuk. Keressük azt a Szentírásban, amit Isten önmagáról kijelent. Ahogyan kitárulkozik a bűnös ember előtt. Keressük azt a szándékot, amivel oda tud vezetni minket, hogy az ő dicső országába ott legyünk majd egy nap. Jó lenne ez?
Igen.
Valóság lesz ez?
Igen.
Vagy csak ábrándozás?
Igen.
Mindenki?
Igen.
Föl tudjátok tenni a kezeteket? Az angyal feljegyzett mindenkiről egy gyönyörű gondolatot. És a mennyei, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, szóval rögzítették a mennybe ezt a képet. Biztosak lehetünk benne. Ahogy Isten szeret, kell, hogy lenyűgözzen bennünket. Kell, hogy lenyűgözzen. Kiváltság a számomra, hogy itt lehetek, és kiváltság volt a számomra, hogy alámeríthettelek benneteket. Tudjátok, nekünk a feleségemmel van egy rossz tulajdonságunk. Hogy azokat a gyülekezeteket, amelyeket gondoztunk, ahol többször megfordulunk, azokat nagyon szeretjük. És mindenhol ott hagyunk egy kis darabot a szívünkben. És mindenhonnan elviszünk egy kis darabot azoknak a szívéből, akiket szeretünk. És ti közéjük tartoztuk. Isten áldjon meg bennetek. Amen. Megtennétek, hogy felálltok egy imádságra. Köszönöm szépen. Szerető mennyei édesatyánk, ami drága megváltónk nevében közeledünk te hozzád, szívünkben azzal a vágyjal, hogy az elménk igazán lásson téged, olyannak, amilyen vagy, és ami szívünk szeressen téged, atyánk, úgy, olyannak, amilyen vagy, aki kész voltál a te fiadat feláldozni. A lázadó, felelőtlen ember megváltása helyett. Urunk, milyen nagy a te szereteted. Drága Jézusunk, milyen igaz barátunk vagy te, akit nem boldogított a menny dicsősége. Ott hagytad azt a fenséget, és eljöttél erre a földre. Felfoghatatlan, hogy vállaltad a megszületésnek a folyamatát. Vállaltad a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor minden küzdelmét, amivel Sátán az életedre tört. De mivel szerettél bennünket, minden küzdelmet megvívtál, és minden bűnt és kísértést legyőztél, és távol tartottad magadtól, hogy erőt adhass nekünk is, hogy ezt megtegyük. Szereteted oly végtelen volt irányunkban, és bárcsak ez az igazi szeretetet váltana ki belőlünk is, hogy ragaszkodjunk hozzád, hogy készek vagyunk, legyünk mindent alárendelni annak, hogy egykor majd örökre veled lehessünk, mint amit szeretett megváltunkkal. Fogad a mi hálánkat, és kísérd az életünket, kísérj bennünket, Uram, a mi életünk végéig, a te eljöveteledig. Köszönjük, hogy imánkat elküldhetjük hozzád. Köszönjük, hogy Isten angyalai itt járnak a földön, hogy oltalmazzanak, hogy figyelmeztessenek, hogy hűségre és engedelmességre késztessenek. Urunk, légy áldva mind örökké.
Amen.
Amen. Szeretnék kiosztani egy életet, amit zárás éppen
kívánom mindannyiunknak, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége tartsa meg az életünket az ő országa számára.
Amen.
Foglaljatok helyet, testvéreim, egy kicsit. Ahogy mondtam, hogy egy évvel ezelőtt kaptam ezt a könyvet, és én úgy gondolom, én sokat merítettem belőle, és arra gondoltunk a feleségemmel, hogy megajándékozunk mindegyik őtöket egy ilyen könyvvel, mert tudom, hogy ti is sokat fogtok belőle meríteni. Szabad ezt megtennünk?
A Csovai Tamás fordította ezt a könyvet, ezt ma tudtam
meg. Ma tudtad meg? Hát bocsáss meg. Anya, maradj itt. Szerintem ti könnyebben mozogtok, jobb egy kicsit sok ülés után inkább gyertek ti előre.
Gyere, Andrea.